Továbbra is itt van velünk Eisenstock Ildikó, a Magyar Konyha szerkesztője, és az elkövetkezendő percekben a süteményekről fog beszélgetni. Ugye karácsonyra nagyon sok apró süteményt lehet készíteni, nem feltétlenül kell mondjuk tortát, mint ahogy azt a menühöz, de lehet. Mivel kezdjük?
Hát kezdjük az, hogy régen hogy készítették el, erről nekem van egy családi történetem. A családi legendárium szerint, ugye dédanyám idejében ez úgy zajlott, hogy a családnak azokat a hölgytagjait, akiknek nem volt nagy gyereksereglet a háztartásukban, tehát ilyen nagynénik, meg vénkisasszonyok, ők összegyűltek egy helyen, az egyikük lakásában, de nem csak úgy egy fél órára vagy egy délutánra, hanem mondjuk több napra, 2-3 napra karácsony előtt. Vittek magukkal a kis bőröndjükben egy kis lisztet, cukrot, mindenféle mogyorót, diót, tojásokat, egyebeket, és amikor ott együtt volt ez az asszonyi sereglet, akkor nekiálltak karácsonyi süteményeket sütni, mert bizony régen az volt a szokás, hogy legalább 10 féle apró süteménnyel ki kellett rukkolni egy házi asszonynak, és akkor ezt így nagyobb tételben egyszerűbb volt megsütni. Plusz hozzáadódott, hogy ugye volt, hogy az egyik hölgy az ezt a féle süteményt tudta sütni, a másik a zserbóban volt, a jó a harmadik a vaníliás kifliben, és akkor ott együtt 3 napig csak sütöttek, és utána mindenki a kofferban, ugye a cukor és a dió helyett hazavitte az egész családnak szánt sütemény áradatot, amit aztán lehetett kínálgatni.
Ezek után csak az a kérdés, hogy abban a 3 napban a többiek az otthon hagyottak, a férfiak mit tettek?
A férfiak és a gyerekek, ezért mondtam, hogy inkább olyan hölgytagokat választottak, akik nem voltak ennyire szervesen benne a család vérkengésükbe. Hát sajnos régebben ugye ez ilyen csúnya dolog, hogy vénkisasszony, vagy nagynéni, akinek nincsenek gyerekei, vagy nem volt férje, ők vállalták magukra ezt a nemes feladatot, hogy sütnek az egész családnak.
Vagy pedig olyan étel készült, ami felmelegítve egyre jobb.
Vagy pedig igen, például egy hatalmas kondér töltött káposzta, és akkor a család kivárta a süteménnyel megérkező főzőasszonyt.
Na akkor most megint megkérdezem, mivel kezdjünk? Milyen süteményről beszéljünk először karácsonyra?
Hát kevésbé problémás süteményekről beszéljünk karácsonyra. Van egy kicsit problémás, mondjuk ez legyen a mézes kalács.
Hogy készül?
Az sem nagyon problémás, csak azért problémás, mert több napon át érdemes foglalkozni velem.
Viszont nagy előnye, hogy előre meg lehet csinálni, akár egy héttel is, mert elállt.
Nézzük akkor mondjuk ezt a 3 napos menetet. Egyik nap gyúrjunk egy tésztát. Ez a legegyszerűbb, mert ez kerül a legkevesebb időbe. Ehhez mondjuk vegyünk egy jó negyed kiló finom mézet, egy 1/2 kiló liszt. Tehát a mézet egy kicsit meglangyosítjuk, lisztbe rakunk hozzá olyan 15 dek a kristálycukrot.
Mindegy, hogy milyen méz, vagy legyen az akácméz.
Hát a legjobb, hogyha akácmézzel, persze. De ez virágmézzel, tehát vegyes mézzel is jó. Fajta mézek, mondjuk a mézes kalácshoz nem érdemes adni, mert annyira nem jön ki a méznek a különleges íze, azt inkább kenjük a vajas kenyerünkbe.
Hát akkor akácméz.
Akácméz, az a biztos. Na most akkor a lényeg a mézes kalács lelke, ugye egy jó 3 deka őrölt fűszer ehhez, azaz szegfűszeg, fahéj, szerecsendió virág, aki szereti, mehet vele ánizs, egy kis gyömbér, az mindenképpen az jól élik a mézeshez, vegyesen. Akkor amitől egy picit megnő, és amitől aztán majd visszagyöngül, jön bele 2 deka szalakáli, jó egy 2 evőkanál tej, egy kis szódabikarbona, ez is ugye az emelkedésért felelős azért, hogy lazítsa egy kicsit a tésztát, 3 tojássárgája, egy egész tojás, és 5 deka margarin, ez utóbbiból mehet kicsit több is, mert hogyha több margarin teszünk bele, akkor még puhább lesz a tészta. De mondjuk ennyiből már jól működik. Ezt jól-jól összegyúrjuk, nem lesz egyszerű, a kezünkhöz fog ragadni, egy kicsit olyan hűvös érzés lesz, de erre rá kell szállni 1/2 órát, összeállítjuk, folpakfóliába becsomagoljuk, és mehet a hűtőszekrény legalább egy éjszakára. De el lehet készíteni 2-3 nappal előbb, hogyha valakinek akkor van ideje, mert jót tesz neki, tehát jól összeérnek ezek az ízek. Mondjuk másnap, belisztezett deszkán szép vékonyra kinyújtjuk, be lehet fogni a gyerekeket, család apraját, nagyját, és akkor lehet mindenféle formákat szaggatni belőle, fenyőfát, csillag. Lagot, igen, holdat,
katonát.
Lehet picit előre gondolkodni, hogy mit lehet majd szépen megrajzolni, mert ugye majd aztán lesz a díszítés, a 3. napi feladat. Nagyon gyorsan előmelegített sütőbe megsütjük. Ez a leghosszadalmasabb a dologban, mert ugye itten sokszor kell váltani a tepsiket, 1/2 kilónyi lisztből ezt is egy óra alatt meg lehet mondjuk csinálni.
És ezt követően pedig már csak a 3. nap festeni kell, mivel?
Igen, na most akkor azért kell a 3. nap festeni, vagy lehet ugyanaznap délután is, tehát ugye ennek teljesen ki kell hűlni lényeg. Egy tojásfehérjéhez 10 deka porcukrot szánunk, és ezt verjük, addig, amíg ilyen kemény hab nem lesz belőle. Ezután pedig borzasztó egyszerűen egy habtiszta nejlonzacskót veszünk, aminek icipici lukat vágunk a végébe, belekanalazzuk ezt a tojásfehérjét, és ezzel, mint egy ilyen ceruzát, szóljuk a mintákat a holdakra, fenyőkre, a csillagokra és az egyebekre. Még aki szereti, hogyha ez nem csak ilyen sima fehér, akkor megszínezheti a tojáshabot. Mána szörpe piros lesz, stb. Vagy lehet kapni ételfestékeket, amivel egy-egy csepp kell bele. Lehet díszíteni gyöngyökkel, és aki pedig a természetesebb dolgokhoz vonzódik, az megcsinálja azt, hogy még mielőtt sütni kezdi, például gyönyörűen ki lehet rakni ilyen kis fenyőt koriander szemekkel, egy korianderrel, vagy szegfűszeggel, de azt bele kell tenni már akkor, amikor, tehát még sütés előtt, igen.
Beszéljünk egy másik fajta süteménycsokorról, azért hívom így, hogy süteménycsokorról, mert van egy tésztafajta, amit aztán számtalan féleképpen lehet variálni. Melyik tészta ez?
Hát ez a tészta, ez a linzer tészta. Ez azért jó, mert itt, hogyha egy nagy adagot gyúrunk, akkor abból rengeteg félét készíthetünk, és akkor a tálunk az nagyon tarka lesz, úgy tűnik, mintha 100 féle süteményt sütöttünk volna, holott mi csak egy félét gyúrtunk, de hát ezt nem kell elvárni.
A vendégeknek. Ezt ízesítettük.
Így van. Tehát ez csak. Tehát gyúrjunk egy ilyen alaptésztát, ez a szokásos linzer, ez a 10-20-30, 10 deka cukor, azt jelenti, ugye 20 deka vaj és 30 deka liszt, ez az alap, de azért jó, ha van benne egy-két tojás sárgája, citromhéj, egy kicsi, meg egy csipet só. Megvan az alaptésztánk, és akkor variálhatunk vele. Például csinálhatunk bele színes linzert, ez borzasztó egyszerű. A tésztába apróra vágott, kandírozott gyümölcsöket gyúrunk, az egészet egy ilyen hengerré formáljuk, ilyen fél centi vastag karikákra fölvágjuk, és kisütjük. És már is kész, és nagyon szép, mert szín néz ki. Aztán lehet belőle csinálni a legklasszikusabbat, mondjuk egy ilyen szemes linzert, ahol ugye mindenféle formából kettőt vágunk, és az egyiknek a közepét kiszúrjuk egy kisebb kiszúróval, például csillagot, vagy hatszöget, vagy virágformát, és az alsó lapot, amikor megsütöttük, lekvárral megkenjük, rá a fölsőt, porcukor, mindenki ismeri.
Illetve hát nem csak lekváról lehet kenni, lehet akár csokit is.
Lehet egy nagyon finom csokoládékrémmel, aztán lehet borzasztó egyszerűen úgy, hogy ugyanebből a linzertésztából kivágunk mondjuk oldacskákat, megsütjük, csokoládéba mártjuk. Megint egy újféle. Vagy kiflit formázunk belőle, ez nem a klasszikus vaníliás kifli lesz, ez ugye linzerkifli, de akkor ebből nagyon kicsi csinos vékonyakat, és akkor a végét mártjuk csokoládéba. Lehet fehér, fekete csokoládéval variálni, az is egy új színfolt. Aztán lehet azt csinálni, hogy a tészta egyik felébe kakaó, ott keverünk, a másik felét ugye hagyjuk ilyen szép sárgán, kettőt egymásra fektetjük, és akkor még innen is jöhetnek a variációk. Ezt együtt fölgöngyölhetjük, akkor megint van egy hengerünk, azt fölvágjuk szeletekre, és akkor ilyen csinos csigákat kapunk, azt is kisütjük. Ez is egy újféle. Vagy pedig ezt a két félét egymásra fektetjük, hosszú csíkokra vágjuk, egy kicsit megcsavarjuk, és úgy sütjük ki. Akkor ebből ilyen rudak lesznek, linzerrudak, annak is lehet a végét esetleg csokoládéba mártani. Tehát egy tésztából végtelen gyakorlatilag a
én nem
számoltam. Variációk száma, én sem számoltam, most
biztos,
akkor, hogy
fölül
jutott
vagyok.
Eszembe, igen.
Úgyhogy, és kreativitás megint csak tett a linzert.
És ez megint olyan dolog, amit nem, ehhez nem kell sütési tudomány, tehát ebbe bárki belevághat, biztos, hogy sikerülni fog.
Tálaló, az Inforádi gasztronómiai műsora.
A cukrászákban kapható beiglik általában jobbak, mint a nagy áruházláncokban árusított sütemények, állapította meg az Országos Fogyasztóvédelmi Egyesület. Újlaki Vácz László, az Egyesület szóvivője az Inforádiónak elmondta, a belvárosban vásároltak olyan beiglit is, amely emberi fogyasztásra alkalmatlannak bizonyult. Torda Júlia interjúja.
Élelmiszer szakértők irányításával teszteltünk. A beigliknél magától értetődik, hogy a legfontosabb szempont az íz. Tehát a pontszámokon belül ez nyomott a legtöbbet alatban. De azon kívül vizsgáltuk a csomagolást, mert hiszen nem mindegy, hogy kibomolhat-e könnyen és így szennyeződhet-e az áru, a külső megjelenést, a színt, az illatot és az állagot is. A szakértők és a laikus fogyasztói csoport értékeléséből jött ki a végső eredmény, csak egy kitűnő mákos és egyetlen kitűnő diós beiglivel találkoztunk. Viszont akadt nem felelő a mákos beiglik között, a diós beiglik között nem egy, hanem kettő is, sőt, az egyik diós beigli emberi fogyasztása alkalmatlannak bizonyult. Penészes volt a beigli. Messze volt még a lejártó, egyébként hiába volt formálisan még jó, egyértelműen mindnyáján éreztük a penészes ízt benne.
Összességében elmondható, hogy mindössze egy helyen volt igazán jó a beigli. Ez a hagyományosan magyar sütemény karácsony előtt.
Igen, jó minőségű mákos beiglivel találkoztunk három helyen. Ebből az egyik nagy üzletláncnak a beiglije, illetve abba forgalmazott egész pontosan kétféle beigli. Egyébként a kitűnő minősítést azt egy külvárosi cukrászdának, a mákos és diós beiglije kapta, amelyik nem is elsősorban jó híre miatt került a tesztelendők közé, hanem azért, mert több helyre is szállít, tehát nem csak egyetlen helyen kapható a terméke. Sajnos az ország egyik legpatinásabb cukrászdája, az bizony mind a mákosok, mind a diósok között csak közepes eredménnyel szerepelt.
Általánosságban mi mondható el a beiglikről az elárusító helyek alapján kategorizálva, tehát a nagyobb üzletláncok által forgalmazott beiglik milyen minőségűek mondjuk a kisebb cukrászdákban előállított beiglikhez képest?
A jobbak között több a cukrászda, de sajnos cukrászda készítette azt a bizonyos penészes diós beiglit is, ami nagyon fölháborodtunk. Különös módon épp azt a cukrászdát nem találtuk meg, amelyiknek olyan gyalázatosan szerepelt a penészes diós beiglije.
Hogy nem találták meg?
Egyelőre nem leljük sem a telefonkönyvben, sem internetes kereséssel, nem találjuk. Majd talán az üzleten keresztül sikerül elérni, ahol forgalmazták. Papírforma nem teljesen, sőt néha nagyon nem érvényesül. Volt nagyon patinás cukrászda, amelyik kifejezetten gyengén szerepelt, és kevésbé híres, amelyik nagyon jól.
Tálaló, az Inforádió gasztronómiai műsora.
Maradjanak velünk, mert a hírek után konyhatechnikai műveletekről szóló sorozatunkban a sztékekről lesz szó, és egy felmérésről, mely a bioélelmiszerek piacát vizsgálta.